30. Hatodik vers következik. És nem kérjük a világ, hogy olvassuk meg. A magyar átosok is van.
32.
36.
Bűn fog határnára keríteni bennünket, ha legyilkoljuk a támadókat. Nem helyes hát, ha megöljük Dítanás a fiait és barátainkat. Mit nyerhetnénk ezzel, ó Krisna szerencse Isten nőjének ura, és hogyan lehetnénk boldogok saját rokonaink elpusztítása ára? Magyarázat. A védikus előírások szerint 6 féle támadó van. 1. aki mérget ad, 2. aki gyújtogat, 3. aki halálos fegyverrel támad. 4. aki ellopja más vagyonát, 5. aki elfoglalja más földjét, 6. aki elrabolja más feleségét. Az efféle agresszorokat azonnal meg kell ölni, és ez nem számít bűnnek. A támadók elpusztítása elfogadható egy közönséges ember részéről, ám Arjuna nem volt az. Tulajdonsága ilyet szentre vallotta, és ehhez méltóan akart bánni az ellenségével is. Az efféle jámbor viselkedés azonban nem éri egy csatriához. Az államban vezető helyet elfoglaló embertől nem fogok levegőt.
Jó, akkor lehet, hogy...
Igen, egyszer csináljuk.
Úgy van,
jó, akkor megkérjük a Dávidot, hogy folytassa.
Az államban vezető helyet elfoglaló embertől elvárják, hogy szent életű legyen. De ez nem jelenthet gyávaságot. Az Úr Ráma például olyannyira jámbor volt, hogy az emberek még ma is szeretnének az ő királyságában, a Rámajátrában élni. Nem sem volt.
Rámarácsiában élni.
Nem sohasem volt gyáva. Rámanak támadónak számított, mert elrabolta a Ráma hitvesét, Szitát, de az Úr Rámától olyan leckét kapott, amire nincs példa a világ történelmében. Arjuna esetében azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy ellenségei nem közönséges gonosztevők voltak, hanem saját nagyapja, tanára, barátai, fiai, unokái, stb. Emiatt Arjuna úgy vélte, nem szabad olyan szigorúan bánni velük, mint a közönséges ellenséggel. Ezen kívül egy szent embertől elvárják, hogy mindenkinek megbocsásson. Az efféle előírások a szent életűek számára fontosabbak, mint hogy bármely politikai veszély helyzet miatt nem mondjanak róla. Arjuna úgy gondolta, ahelyett, hogy politikai fogukból megölni saját rokonait, jobb lenne, ha a vallási meggyőződéséből jámbor emberekhez méltóan megbocsájtani neki. Nem látta értelmét az ideiglenes testi boldogság kedvéért történő öldöklésnek. Az ebből nyert kívánság, felség és az élvezet végül is nem tart örökké. Miért kockáztassa hát életét és az örök üdvösségét azzal, hogy legyilkolja saját rokonait? Ezzel kapcsolatban nagy jelentősége van annak, hogy Arjuna Madhavára a szerencse istennője férjének szólítja Krisnát. Ezzel arra akar rámutatni, hogy Krisnának a szerencse istennője uraként nem szabad itt olyasmire rávennie, ami végül szerencsétlenséget okoz. Krisna azonban soha senkit nem sodor szerencsétlenségbe, legfőképpen pedig híveit.
Itt a... Befejeztük, nem? Tehát, hogy a magyarázatban itt Srila Prabhupada felsorol 6 féle agresszort, hogy akiket meg lehet ölni. És hogyha itt megnézzük a pándovák esetében, a kóravák mind a 6-ot teljesen kimerítették. Tehát, hogy ezt nem hogy egyet véletlenül a 6 közül, hanem úgy szisztematikusan mind a 6-ot. Ez itt van az első, aki mérget. Kiolvastam a Mahabharatot, tudta, hogy tudja, hogy volt, amikor már annyira irigyek voltak a a kóravák, a pándavákra, főleg Bímára, hogy Bímának készítettek egy mérgezett tortát. És úgy írja Mahabharat, hogy annyi mérget tettek bele, ami egy hadseregnek elég lett volna, hogy akkor mindenki meghalljon. És akkor mondta Duryodhan, hogy akkor kedves Bíma, nagyon szeretünk téged, és akkor hoztuk neked ezt a tortát, hogy akkor megegyed. És akkor Bíma megette ezt a tortát, mert az volt a problémájuk Bímával, hogy mindegyiküknél erősebb volt, és nem tudtak belekötni Bímába, mert hogyha belekötöttek, akkor mindig megverte őket. És akkor megelégelték ezt, és akkor készítettek neki egy tortát, ami tele volt méreggel. És Bíma megette a tortát, és akkor úgy kezdte rosszul érezni magát. Még nem egyből hatott a méreg, de olyan körülbelül fél óra, óra múlva lefeküdt a folyópartján, és akkor elaludt. Nem is halt meg igazából. És akkor így belegörgették a folyóba, hogy akkor fulladjon meg. És akkor beleesett a folyóba, és ott abban a folyóban, ahol voltak, Hasztinapur mellett a Ganges folyik, akkor ott voltak ilyen kígyók a folyóban, és ők is megmarták Bímát. De a kígyóknak a mérge, az pont annak a méregnek volt az ellenszere. És akkor így Bíma megmenekült. Ez mondjuk az egyik példa, hogy mérget adnak nekik. Aki gyújtogat, arra meg volt egy másik példa, amikor elküldték őket, nem is tudom melyik városban, nem jut eszembe a neve, ahol egy fontos város, az Úr Sivának az egyik városa, és éppen a következő héten ünnepelték meg a Sivának a valamelyik ünnepét. És akkor elküldték őket, hogy akkor ünnepeljék meg, és senki nem ment velük, csak ők. És akkor egy olyan házba vezették őket, amit lakból építettek, sellakból. És ez a sellak, ez egy nagyon gyúlékony anyag. És akkor abban laktak, és akkor Vidura küldött nekik egy üzenetet, hogy egy ilyen rejtélyes üzenet volt, de Yudhisthira már kiolvasta belőle, hogy a szolga a teli hold utáni hetedik napon rátok fogja gyújtani a házat. És akkor gondolkozott Yudhisthira, hogy mit csináljon, és akkor ástak egy alagutat a ház alatt, hogy ki tudjanak menni. És ahogy volt Vidura figyelmeztetésében a szolga, akkor meggyújtotta a házat, és akkor ezen az alagúton keresztül kimentek a házból. És akkor mindenki úgy tudta, hogy a pándovák meghaltak. És akkor Hasztinapurban akkor mindenki nagy gyászba volt, Duryodhan volt a legnagyobb gyászba, hogy elvesztette a szegény fivéreit, és akkor gyászolták a pándavákat. És akkor így inkognitóba kényszerültek, és amikor itt inkognitóba voltak, akkor nyelték el Draupadi kezét is. Halálos fegyverrel támad, tehát hogy arra van elég sok példa a csatában. Ellopja másnak a vagyonát, földjét, feleségét. Amikor volt a gyülekezeti csarnokban, akkor kockajátékra kihívták a pándavákat, akkor ellopták a vagyonukat, a földjüket, meg akarták szégyeníteni a feleségüket. És igazából a kóravák rendszeresen pontról pontra akkor kimerítik mind a hatot, hogy ők egy igazi agresszorok. És de mégis Arjuna akkor panaszkodik, hogy nem szabad megölni a kóravákat. Nézzük tovább, hogyan folytatja. Igen?
A kockajáték az lopás volt? Az rendszeres játék? Vagy nem? Tárgyáték? Vagyunkat?
Ez a kockajáték igazából be voltak csapva a pándavák. Több szempontból. Tehát Dhritarashtra Maharaj kérte, tehát hogy az ő kérésére menj bele Yudhisthira ebbe a kockajátékba. De eleve a kihívás az se volt tisztességes, igen. Mert úgy volt, hogy Yudhisthiról mindenki tudta, hogy rossz kockajátékos. Akkor kihívták kockajátékra, Duryodhan hívta ki, de nem Duryodhan dobta a kockákat, hanem Shakuni dobta a kockákat. És akkor így módon, de Sakuni nem tudott volna kiállni Judistírre, mert nem tudta volna állni a téteket. Mert hogyha Judistír feltesz egy, nem tudom, egy országot, akkor Sakuni nem tud minden, mint ellentételezésként feltenni, és akkor nem tudnak játszani. De Duryodhan tudott. De viszont Duryodhan biztosra akart menni, hogy ők nyerjenek, ezért neki Sakuni dobta a kockákat. És akkor mindenki értette, hogy ez igazából egy összeesküvés. Ez volt az első pont. De ennek is vannak gyökerei, hogy Sakuni hogy kerül a képbe. Sakuni, ő Gandhárinak, a Duryodhan anyjának a testvére. És ennek is van Duryodhan csodálatos tulajdonságének van egy következő epizódja, amiből mondjuk a kockajáték az kinövi magát. Ez arról szólt, hogy volt egyszer a Duryodhan csúfolta a pándavákat, hogy nektek az anyukátok nem valami erényes nő, mert a félistenektől születtek a pándavák. És akkor ez egy ilyen zavaros dolog, úgyhogy ti igazából nem is lehetnétek itt a király udvarban, mert nem is pándu volt az apátok. És akkor megsértődtek ezen a pándavák, és akkor valahogy Sakuni is arra járt, és akkor mondták neki, nem, Bhismának mondták, hogy így csúfolt bennünket Duryodhan. És akkor mondta nekik Bhisma, hogy mondjátok azt neki, hogy az ő anyjuk pedig egy banánfához ment először feleségül. És akkor nem értették, hogy miért volt. És az volt ennek az eredete, hogy amikor nézték Gandhárinak a horoszkópját, az volt benne, hogy két férje lesz, hogy kétszer fog házasodni. És akkor az védikus kultúrában nem volt egy olyan dolog, hogy válás. Vagy özvegy volt valaki, vagy volt férje. És akkor azt csinálták, hogy akkor megtartottak egy házasságot egy ilyen fiatal banánfával, Gandhárinak, tehát hogy ez egy kicsit ilyen babonás dolog volt. És akkor utána azt a banánfát akkor a házasság után egyből kivágták, hogy akkor meghalt a férje, és utána, akkor megvolt az első házasság, és akkor utána, ez egy érdekes dolog, utána ment feleségül Dhritarashtra Maharajhoz. És akkor ezt Bhima, akkor amikor a Duryodhan így cikiszt, akkor visszavonta. Viccelj, te beszélsz. Akkor a te anyád meg akkor egy banánfához ment először feleségül. Tehát, hogy ez teljesen... Tehát, hogy neked kellene jobban szégyenkezni. És akkor ilyen fiatalok voltak, olyan 18-20 évesek. És akkor megkérdezte az anyját, hogy tényleg így volt-e. És akkor mondta Gandhári, hogy így volt. És akkor Duryodhan annyira megsértődött ezen, hogy ezt csinálták a Gandhárinak a dinasztiája, hogy bement a katonasággal a fővárosukba, és akkor az egész családot fogságba vetette, minden férfit, akkor bebörtönzött. És nem hogy csak bebörtönözte őket, hanem azt hiszem 100-valahány tagja volt a családnak, férfi tagja, és a 100 embernek egy nagy terembe voltak, csak egy embernek elegendő ételt adott. És akkor napokon keresztül mindig csak egy adag ételt adott be az egész családnak. És akkor látták itt a családnak a tagjai, hogy meg fognak halni. És akkor gondolkodtak azon, hogy akkor ki egye meg azt az ételt, azt az egy adag ételt. És akkor arra jutottak, hogy a közülük a legokosabbnak kell megenni az ételt. És kiválasztották Sakunit, Gandhárinak a testvérét, hogy ő egye meg az ételt. De mondták, hogy akkor egy méltó bosszút kell állni a Kaurava dinasztián. És akkor mondta, hogy most nekünk az egész dinasztián ki fog pusztulni, mert egyetlen egy férfi se fogja túlélni, csak te. Akkor egy olyan bosszút kell állnod, hogy az ő dinasztiájuk kipusztuljon teljesen. És akkor Sakuninek igazából az volt a missziója, hogy viszályt keltsen a Kauravák és a Pándavák között, hogy a Kaurava dinasztia az kipusztuljon. És akkor igazából az egész mester, ő szította a feszültséget a családtagok között. Mindig ő tanácsolt a Duryodhannak, hogy ezt csinálja a Pándavákkal, és Sakuni nagyon ravasz volt, nagyon okos volt. És akkor azt csinálta, hogy a legidősebb családtagjukból, a legidősebb férfi tagjainak az új perceiből készítette a kockákat. Mert amivel kockákkal játszottak, azok nem olyan kockák voltak, mint a miénk, hanem ilyen, hogy ilyen, mint egy rendes kocka, hanem ilyen hosszúkás alakú kockák voltak. És akkor az új perceiből készítette ezeket a kockákat, és azokkal a kockákkal játszottak ezen a kockajátékon, amikor Draupadit is meg akarták szégyenteleníteni. És akkor Sakuni ezen mesterkedett végig, hogy robbantsa ki ezt a háborút. De volt egy problémája, hogy Yudhisthira nem akart sose harcolni. És akkor Duryodhanon keresztül akkor Sakuni rávette Dhritarashtrát, hogy akkor utasítsa Yudhisthirát, hogy játszon ezen a mérkőzésen. És akkor Yudhisthir, mivel ezt mondta egy feljebb valója a Dhritarashtra, akkor játszott, de az egész elő volt készítve. És igazából ez volt mögött, hogy ez igazából arra ment ki a játék, hogy a Pándavákat kiforgassák a vagyonukból. Kiforgassák az egész örökségükből. És akkor ez volt egy kis...
És a végén pedig kicsit a Bhishma
szívét. Vagy nekem? Hát majd ez később van, igen. Jó. Olvassuk tovább. 37. vers. Kérjük a Zsoltit, hogy olvassa fel nekünk. Hogy Arjuna látta, hogy ebből mi fog kisülni, és akkor nem akart harcolni, mert látta, hogy az egész dinasztia el fog pusztulni. De amikor látjuk, hogy ez a Kurukshetrai csata, ez Krisnának az akaratára tört ki. Mert hogyha visszamegyünk az elejére, akkor arról volt szó, hogy Bhumi Devi akkor megközelített először az Úr Brahmát, és utána az Úr Krisnát együtt, hogy jelenjen meg, hogy ezek a démonikus királyokat szabadítsák meg a földet a démonikus királyoktól. És akkor igazából úgy történt, hogy akkor a Kurukshetrai csatamezőre össze volt hívva az összes király, az akkori démonikus uralkodó, és akkor 18 nap alatt az összes démonikus király el volt pusztítva. És Duryodhan helyett Yudhisthira lett a világnak a királya. Még Arjuna mindig nem akarta ezt a nagy vérontást, de ez volt Krisnának a vágya. nem, az, nem a beiramdás miatt, hanem azért, hogy Yudhisthira legyen az uralkodó. Mert amikor egy bhakta az uralkodó, akkor az azt jelenti, hogy az emberek egyre közelebb és közelebb jutnak Krisnához. És Duryodhan, ha bár ő királyként minden követelménynek eleget tett. Tehát, hogy ez volt a, ezen bukott ki mindig Duryodhan, hogy az emberek Yudhisthirt szerették sokkal jobban. És nem értette, hogy miért, mert minden jó meg a királyságban. Az embereknek van mit enniük, van elég pénzük, az eső rendszeresen esik, mutattak be áldozatokat. Tehát ott úgy esett az eső, hogy nappal nem esett, éjszaka esett. Mert éjszaka nem zavarja az embereket, nappal pedig zavarja. Hogyha az emberek követik az áldozatoknak a folyamatát, akkor még ezek a természeti jelenségek, az időjárás is nagyon kiegyensúlyozott és nagyon kellemes. És akkor most láthatjuk, hogy éppen benne vagyunk egy ilyen globális felmelegedésben, meg a földrengés volt Haitén, meg ez történik, az történik. Ez mind annak a jele, hogy az emberek nem követik a vallásos elveket és bűnösen cselekszenek. De anyagi szempontból még Duryodhan is jó uralkodó volt. Duryodhannak az egyetlen hibája az az volt, hogy egyrészt, hogy nem hitt a Krisnában, és meg akarta ölni a pándavákat, ez volt a probléma ebből a szempontból. Bár. Jó, olvassuk tovább. István, 39. vers, elég a magyart. Magyarázat.
A vallásalmi intézmény rendszerében a vallásos hagyományoknak számtalan szabálya van, amelyeknek az a célja, hogy segítsék a családot a megfelelő gyarapodásban és a lelki értékesítésében. A családon tisztító folyamatok értem, amelyek végzéssel a születéskor kezdődik, és a halálból az idősebb családtagok a felelősek. Az ő halálukkal azonban ezek a tisztító családi hagyományok megszűnhetnek, és így a fiatal nemzedék a vallástalan szokásokat követve elveszti lehetőségét a lelki felszabadulásra. A család elegeit éppen ezért semmilyen indokkal nem szabad megállni.
Látjuk, hogy a Arjuna azon is aggódik, hogyha kipusztulnak a családtagok, vagy kipusztulnak a családi hagyományok, akkor az életből maradt családtagok vallástalanul fognak élni, nem fogják követni a vallásos elveket. És ehhez kapcsolódik a következő vers is. Megkérjük az Ági Matazsit, hogy olvassa fel nekünk a 40-es verset és a magyarázatot, mert ez folytatja ugyanezt a gondolatot.
Ó Krisna, ó Visnyi leszármazottja, amikor a családban a vallástalanság kerül túlsúlyba, a családnő tagjai beszennyeződnek, ha pedig a nők rossz utat járnak, az nem várt utódokat eredményez. Az emberi társadalomban a béke, a jólét és a lelki fejlődés alapját a jó népesség jelenti. A vallásnak a vallás elvei új módon vannak lefektetve, hogy az állam és az egyes közösségek általános lelki fejlődése érdekében a jó emberek legyenek túlsúlyban. Az ilyen népesség kialakulásának a nők erénye és a hűsége a feltétele. Ahogyan a gyermekeket nagyon könnyű félrevezetni, a nők is hasonlóan hajlamosak arra, hogy rossz útra térjenek. Éppen ezért a család idősebb tagjainak a gyermekeket és a nőket egyaránt figyelmezniük kell. Ha a nőket a vallásos tevékenységet kötik le, nem lehet igyelni őket házasságkötésre. Csánakja Pandit a nők általában nem túl okosak, és ezért nem is megbízhatóak. A család hagyományos vallási tevékenységét kell tehát végezniük, és így erényességüknek és odaadásuknak köszönhetően egy jó nemzedék megszületésére van esély, amely képes lesz beilleszkedni a varnásrama rendszerbe. A varnásrama darma megszűnésével a nők függetlenül fognak cselekedni, és szabadon érintkeznek majd a férfiakkal, azaz házasságtörést követnek el, azt kockáztatva, hogy nem várt utódokat teremtenek. A felelőtlen férfiak szintén házasságtörésre buzdítanak a társadalomban, és így nem kíván gyermekek árasztják el az emberi társadalmat, amelyek háborúk és járványok lehetnek a következményei.
Tehát, hogy Arjuna tovább viszi ezt a problémát, hogyha családi hagyományok kivesznek, akkor beszennyeződnek a család műtagja, és nem utódokat eredményeznek. Ez a mai korban, Kali korban ez teljesen, teljesen mindennapos, és Arjuna nagyon félt ettől, hogyha ő, hogyha kihalnak a családnak az idősebb tagja, akkor nem lesz senki, aki tovább vigye a hagyományokat, és megvédje a nőket. És itt azt írja a 41. versben, vagy a 41. vers, nem várt nemzedék szaporodása, kétségtelen pokoli életet teremt a családnak, és a családi hagyományok lerombolnak egyaránt. Az ilyen erkölcstelen családok ősatjai visszaesnek, mert többé nem áldoznak nekik ételt és vizet. Ott egyszer hallottam egy nagyon érdekes magyarázatot Srila Indrajitra Maharajtól, hogy mi történik az ősatyákkal, akiknek a családtagjaik nem áldoznak ételt és vizet. Ők ott élnek Pitrigókán, ezek a családtagok, és ők akkor kapnak ebédet, vagy akkor kapnak enni, amikor a leszármazottaik egy áldozat folyamán felajánlják nekik mindezt, és addig maradhatnak ott. De amikor a családtagok letérnek a vallás útjáról, és nem ajánlanak nekik ilyen felajánlásokat, akkor elkezdenek éhezni. Akkor nincs mit enni, nincs mit inni, és akkor elég kényelmetlenül kezdik érezni magukat. És akkor saját magunkon tapasztaljuk, hogyha mi is egy-két napig nem eszünk, nem iszunk, akkor elkezdünk rosszabbul kinézni. És amikor valaki már huzamosabb ideig, akkor nem evett, nem ivott, akkor nagyon legyengül, és nagyon mérges lesz azokra, akik miatt ilyen helyzetbe kerül. És mi a Pitrilókán élnek, ott él az Yamarajnak a bolygója. És amikor Yamaraj látja ezeknek a személyeknek ezt a helyzetét, akkor felajánl nekik egy állást, hogy akkor tudnak szolgálatot végezni, és belőlük lesznek a Yamaduták, akik nagyon mérgesek azokra az emberekre, akik nem követik a vallásos életnek a szabályozó elveit. Mert ők azért szenvednek, hogy azért vannak ebben a helyzetben, mert az ő családtagjaik elhanyagolják a vallásos szabályokat, és akkor nagyon átérzik ennek a súlyát, és nagyon szívesen fájdalmat okoznak azoknak, akik nem követik a vallásos elveket. Azt hiszem, mindannyian hallottunk történeteket Yamadutákról, hogy milyen szenvedéseket okoznak az embereknek. És időnként még hallani embereket is, akik látják őket, vagy tapasztalják őket. Emlékszem, volt egy bakta, aki mesélt, hogy ott volt az egyik rokona, éppen hagyta el a testét, és akkor mondta neki, hogy ott vannak kint azok a kutyás emberek, küldt el őket, mert nagyon félek tőlük. De csak ő látta, senki más nem látta. És akkor így mondja magtán, hogy ott vannak azok a kutyás ronda emberek, küldt el őket, mert nagyon félek tőlük. És nekik az a dolguk, hogy akkor elvigyék azokat az embereket a Yamaraj elé. És amikor olvassuk a 6. éneket, akkor ott van Ajámi-nak a története. És akkor Ajámi-t éppen el akarták vinni a Yamaduták, akkor a Visnuduták megakadályozták, mert Ajámi halála pillanatában mondta Nárájának a nevét. De általában az embereknél, akik meghalnak, ők nem nagyon mondják Nárájan nevét, az a probléma. És a Garuda Purána leírja, hogy mi történik az emberekkel. Erről meséltem Bhakta programon? Egy kicsit meséltem, hogy elviszik a Vajtaráni folyóhoz, és akkor, ugye? Akkor
ezt mondom. Nem, mert csak a lányhez volt,
És a Yamadutáknak van több alakjuk is, úgymond Yamarajnak is van egy Vaisnava formája, aki egy bakta és nagyon kellemes úriember, és van egy olyan formája is, mint a megszemélyesült halál, ami viszont nagyon-nagyon félelmetés és nagyon rettegéssel teli. És akkor ugyanúgy a Yamaduták, hogyha egy jámbor embert kell vinniük Yamaraj szín elé, mert igazából mindenkit oda visznek, csak nagyon személyes a foglalkozás. Hogyha valaki jámbor, akkor a Yamaduták nagyon előzékenyek, nagyon udvariasak, és akkor egy hintó előáll, és akkor oda viszik Yamarajhoz. És akkor Yamaráj megnézi, hogy milyen tetteket követett el, és látja, hogy, hogy sok jámbor tettet követett el, és Yamarájnak a hajlékáról vezet fel egy lépcső a mennyei bolygókra, és akkor fel tudnak menni. De akik viszont nagyon bűnösen cselekedtek, akkor a Yamaduták nem annyira udvariasak, hanem nagyon kegyetlenek, és akkor elviszik őket, ezeket az embereket Yamaráj hajlékára. Köteleknél fogva, akkor kihúzzák a durva fizikai testből a finom testet a lélekkel, és akkor Yamaráj útján akkor elviszik a pokolba, és közben a kutyáik marják az embereket, és nagyon szenvednek a tűztől, nagyon szenvednek a ostor csapásaiktól, de közben vannak egy ilyen oázisok az út mellett. És hogyha az eltávozott személynek a rokonai felajánlanak ételt, mahaprasádot és vizet az eltávozott ősüknek, akkor azt megkap és ott meg tudja enni. Ezért mindig a bakták, amikor valaki eltávozik a családból, akkor mindig ajánlanak fenn mahaprasádot a rokonoknak. Az Úr Csétanya Mahaprabhu is, amikor elhagyta a eltávozott Jagannath Misra, akkor elment Gájába, és ott Pindát ajánlott fel az édesapjának, mert ez volt a szokás. És akkor azon aggódott Arjuna, hogyha kivesznek ezek a családi hagyományok, akkor az ősatyák nagyon rossz helyzetbe kerülnek, és akkor minden összeomlik. Jó. Olvassuk el a következő verset, a 41. verset. Melyiket? A 40-eset olvastuk, ugye? A 41-et, nem ezt olvastuk, igen, akkor a 42-eset.
A családi hagyomány a pusztító játékű megkívánt gyermekek világörökét idézik elő, gonosztetteikkel véget vetnek a közjavát és a családi jólétét szolgáló cselekedeteknek. A Szanátan Dharma vagy Varnásan Dharma intézménye által az emberi társadalom négy rendje számára meghatározott feladatok a családok jólétét biztosító tevékenységekkel együtt arra szolgálnak, képesít legyék az emberi lényt arra, hogy eljusson a végső felszabadulásig. Ezért, amikor a felelőtlen vezetők megtörik a Szanátan Dharmát, Dharma hagyományát, a zavartak az a társadalomban, aminek eredményeképpen az emberek megfertőznek az élet céljén a Vishnuról. Az ilyen vezetőket kapoknak nevezhetjük, akik követőjüket a biztos káoszba vezetnek.
Köszönöm szépen! Srila Prabhupád itt a magyarázatban beszél a vezetőknek a felelősségéről. Igazából sokszor az emberek, amikor az most éppen politikai választások következnek, Magyarországon is egy pár hónap múlva új kormányt fognak választani. És sokszor az emberek irigyek ezekre a vezetőkre, hogy hát ezek a gazemberek, éppen Gyurcsán, vagy Orbán, vagy éppen aki éppen vezető pozícióban van, hogy mennyi pénzt ellopnak az államkasszából. És azért vannak annyira kibukva az emberek, hogy ezek az emberek el tudják ezt venni, és miért nem ők tudják ezt megkaparintani, ezt a sok pénzt. De nem tudnak egy dolgot. Azt nem tudják, hogy amikor valaki ilyen vezető pozíciót fogad el, vagy főleg, hogyha jogtalanul elvesz pénzt az államkasszából, azért nagyon nagy visszahatás jár. Úgy mondják, hogy minden egyes király vagy államfő felelős az országában minden elkövetett bűnös tettért. Tehát, hogyha valaki elkövetett egy bűnös tettet, annak az egyharmada automatikusan a királyt illeti, mint hogyha ő csinálta volna. És amikor főleg Kali Yuga van, és az emberek nagyon bűnösek, akkor az olyan, mintha 3 millió ember helyett bűnözött volna. Úgy van, hogy a jámbor tetteknek megkapja az 1/6-át a király, és a bűnös tetteknek az 1/3-át. És eleve a bűnös tettekből nagyobb arányban részesül, és ezt a védikus királyok tudják. És ők arra biztatják, arra úgy tanítják az állampolgáraikat, hogy ne kövessenek el bűnt, hanem jámbortetteket végezzenek, mert akkor azáltal ők is fejlődnek a dharma útján. Hogyha bűnös tetteket követnek el az állampolgárok, mert megengedik nekik, akkor abból is részesülnek. És látjuk itt Kali Yugában az emberek nem annyira jámborok, de sokkal jobban bűnösek, és ezért a királyokra vagy államfőkre, vezetőkre nagyon nagy visszahatások esnek. És amikor valaki elkezd irigykedni ezekre a vezetőkre, szankirtanon előfordul, azt hiszem mindenkinek előfordult már, hogy akkor adományt kértünk, akkor elküldtek éppen az aktuális miniszterelnökhöz, vagy a Gyurcsányhoz, az Orbánhoz, akkor akihez éppen. Azt nem tudják, hogy igazából nagyon, nagyon sokat kell majd szenvedniük ezeknek az embereknek, és hogyha tudnák, hogy ez mivel jár, akkor nem irigykednének rájuk. És hogyha a vezetők tudnák, hogy ezt fogják kapni, akkor biztos átgondolnák, hogy mit csinálnak. És erről is szól a Bhagavad Gita, hogy ezek igazából Manu Samhitában vannak leírva. És minél jobban adóztatják az embereket, igazából ez az arány annál több. Tehát, hogyha az emberek nagyon meg vannak adóztatva, akkor nagyobb a karma, hogyha kevesebb az adóztatás, akkor kisebb, amit viselniük kell. Mert a pénz által, akkor az emberek adják a karmájukat is. Azért nagyon fontos, hogy amikor mi szankirtanozunk, akkor az a pénz, ami bejön, abban ott van az embereknek a visszahatás. Ezért mindent beteszünk a pénztárba, hogy gornitálja, akkor megtisztítsa, és akkor utána használjuk különböző szolgálatokra. Mert volt már rá példa, hogyha valaki ezt nem úgy használja, hanem elkölti saját magára, akkor ezek a visszahatások, akkor ő lesz felelős ezekre a visszahatások. Jó? Ehhez valamilyen kérdés? Nincs? Tovább
kérdés. Szóval ezek az ősatiaknak. És hogy kik ezek pontosan, miért ő, és nem értem, hogy kik ezek a személyek.
Hát, neked volt egy apukád.
Igen.
Apukádnak is volt egy apukája. És neki is, és neki is, és neki is, és akkor megy így fel a vonal.
És akkor az ősatiak. Vagyunk felelősek?
Igen, hogyha egy bakta, vagy egy fiú, úgy mondják, hogy amikor valaki megszületik a világban, nagyon sok személynek adósa.
Igen, erről múltkor volt ez.
Adósa a félisteneknek, adósa az ősatyáknak, adósa a bölcseknek, és annyi adósságunk van. És amikor valaki megszületett, akkor ezeket az adósságokat vissza kell fizetni. A félisteneknek úgy fizeti vissza az adósságát, hogy akkor áldozatokat végez neki. Az ősatyáknak úgy, hogy ezt a pindát ajánlja, ételt ajánl nekik, amikor kell ajánlania. Akkor a családtagoknak, úgy családtag, az apánknak úgy szolgáljuk, úgy fizetjük vissza, hogy akkor egyrészt szolgáljuk őt. És a fiúnak mindig egy felelőssége az, hogy neki is legyen egy fia, hogy aki követi, folytatja a családi hagyományokat. És amikor valaki ezt nem csinálja, akkor ez az adósság, ez feltornyosul, mint egy hitel, és akkor idő után nem tudja fizetni. De hogyha viszont valaki bakta lesz, van egy szép vers, Simát Bhágavatamban, hogyha valaki az Úr lótuszlábát elkezdi szolgálni, akkor minden ilyen adósságtól megszabadul. Mert ez a legfelsőbb erény, a legfelsőbb cél, amit egy élőlénynek el kell érnie, hogy végezze a legfelsőbb gurudadó szolgáltát. És amikor valaki igazából meghódol Krisnának, akkor mindezektől az adósságoktól megszabadul. De hogyha nem hódol meg, vagy csak részlegesen hódol meg, akkor ha részlegesen hódol meg, akkor részlegesen mentesül ezektől az adósságoktól. De teljesen, akkor teljesen. Jó, tehát hogy ezek a... Mert nekünk felelősségünk van, ebben, mert mi az ő családjukban jelentünk meg. és erre van egy felelősség. Ugyanúgy például valaki megszületik egy gazdag családban, akkor ő azt a gazdagságot is örökli, ami a családban van. És ezért, mert megkapja a családnak a gazdagságát, akkor ezt a gazdagságot azzal arra is kell használni, hogy szolgálja a családnak az őseidet. Így módon áldozatokat mutat be az őszintnek. És akkor Arjuna ezen aggódott, hogy hogyha meghalnak az idősebb családtagok, akkor ez meg fog állni. Jó, ez kérdés.
Én tehát hogy kell nekik ajánlani, vagy hogy mennyi ideig, hogy szóval, hogy meghal valaki, akkor...
Mahaprasadamot kell, tehát az
csak
fog.
Csak egyszer, vagy hogy
jó. Egyszer minimum. Lehet többször is. Egyszer minimum kell.
És zsökinkép, vagy nem tudom ezt, hogy működik? Vagy mondok egy fénykép is fel lehet, vagy minden múltina például? Ebben az egyik.
Az apukákról általában nem csinálnak multit, de egy fényképet.
Nem is egy, csak hogy például úgy.
Igen. Tehát, hogy egy fénykép, igen, van egy fényképünk róla, eltávozott mondjuk, és akkor felajánlunk Mahaprasadamot. Igen, az megfelelő. Aztán azt a Mahaprasadamot azt nem szabad megenni, azt el kell lásni. Többször is voltam, hogy bakták mentek Sivasivaram Maharshoz, hogy meghalt valamelyik szülőjük vagy rokonuk, és akkor mondta, hogy igen, fel lehet nekik ajánlani a praszádamot. De amikor mi bakták vagyunk, akkor a mi odaadó szolgálatunkból a szüleink is részesülnek. Krisna nagyon kedves, és amikor az anyukánk és az apukánk felnevelt bennünket, és bakták lettünk, akkor Krisna úgy látja, hogy az ő gyermeknevelésre szánt idejüket odaadó szolgálatnak látja. Mert az eredménye az az lett, hogy akkor mi bakták lettünk. Akkor, ha bár ők lehet, hogy nem voltak teljesen ennek tudatában, de akkor Krisna akkor ezt nekik beszámítja. Tehát, hogy ők kapnak a mi odaadó szolgálatunkból is. Amikor Prahlád Maharaj kérte Nisimha Dévtől, hogy szabadítsa fel az apját, akkor azt mondta a Prahlád Maharajnak, hogy 21 generációt felszabadítottál azáltal, hogy te bakta lettél. És akkor magyarázta Srila Bhaktivedanta Maharaj, hogy 21 generáció az azt jelenti, hogy 3 generáció ebben az életben, és 7 életen át. Tehát, hogy 3 generációt általában ismerünk, hogy ismerjük az apukánkat, a nagyapánkat, talán még a dédapánkat, és ezt 7 élet, 7 előző életben, akkor azok mind felszabadulnak.
De mit jelent, hogy felszabadulnak?
Hogy visszamegyek Krisnához.
De van ilyen, tehát hogy hol van egy bajpontalókkal ez, vagy ők is akkor, mivel mi a...
Hát ez... meg hogy mikor, az, tehát hogy ez nem úgy történik, hogy a bakta felszabadult, és akkor éppen ott ültek a kocsmában, és akkor... és akkor ott vajuk után találják magukat, és akkor nem tudják, hogy hogy kerültem ide. Tehát, hogy ennek van egy ilyen lefutása, hogy lehet, hogy nem rögtön, hanem akkor egy ilyen ideje, hogy akkor találkoznak baktákkal, és ők is bakta lesz előbb-utóbb. És akkor így ennek egy ilyen lefolyása, tehát hogy nem úgy történik, hogy egyik napra a másikra, hanem akkor Krisna akkor visszavezeti őket is. Jó, más kérdés?
És ezek a kisebb történetek, amiket így pár lett mesélt, az hol lehet, hogy megtalálni?
Melyiket?
Ez a kockajáték, vagy a... mert van-e még nincs benne, vagy már benne van az összes...
Ezt a Bhaktivedanta Purna Maharaj mesélte, van neki egy ilyen leckesorozat, Mahabharat leckesorozata, és akkor ő abban mesélte.
És ez honnan tud,
hogy hol... Úgy van, az a Mahabharat, amit mi olvasunk magyarul, akár a vastag is, az igazából nem az egész Mahabharat, hanem az csak egy ilyen kivonata a Mahabharatnak. A Mahabharat, az eredeti Mahabharat, az 10-valahány kötet. 10 ilyen kötet.
Ezért van mondtad, hogy nem van, aki szankirtan, hogy te biztosan elolvastad a Bhagavad Gita-t, mert hogy az ilyen több sor, ilyen könyves polcnyéki mondtad.
Mahabharatot.
Hát mi? Szerintem...
Hát a Bhagavad Gita az ennyi. Tehát, hogy a Bhagavad Gita az 700 vers. De a Mahabharat az igen, az több, az nem csak egy ilyen ekkora kötet. De az nagyon részletes amúgy. Én nekem a számítógépemen megvan az eredeti Mahabharat, és az olyan, hogy akkor, nem tudom, Kunti búcsúzkodik a rokonságától, és akkor két oldalon keresztül akkor búcsúzkodnak. Tehát, hogy ilyen nagyon ilyen részletes.
A Bhagavad Gita az a Mahabharat, hanem csak egy fejezete, nem?
Igen. Tehát a Mahabharatnak rengeteg fejezete van. Vannak parva, Áni parva, Mahabharata parva. Tehát egy nagyon nagy rész. A Bhaktiba is megvan a Dudh-féle Mahabharat, az is azt hiszem 7 kötet. Tehát, hogy ez ilyen 7 kötet, de olyan, hogy en fele ekkora betűkkel.
És akkor ezek is versben vannak, így külön.
Igen.
Okay.
Hát meg lehet, Indiában biztos megvan. Nekem...
Ahogy itt a gépen, egy számítógép.
Nekem angol változat van meg. De azt tudod. Nem, megvan az... Nem, megvan nekem az eredeti Dévanágari is. Úgy van, hogy volt az egyik barátom, és akkor is foglalkozik, nem bakta, de foglalkozik a védikus tudományokkal, és akkor elhozta nekem így a Mahabharat Dévanágari, de az csak úgy van, hogy csak Dévanágari, semmi más. Tehát nincs benne magyarázat, nincs fordítás szavanként, csak a Dévanágari, vagy megvan a Rámaján ugyanígy. De úgy van, hogy az is rengeteg, rengeteg. Tehát, hogy...
És ezek az eredeti, ezek az írások, ezek hol vannak meg? Mert tőlem volt, hogy az utcán elkezdett száfolni valaki, hogy ő volt Indiában, és akkor csak egyetlen ilyen lába levél van meg, vagy hogy ő látta, és akkor így nem tudtam neki mit mondani.
Tehát, hogy általában így a pálmalevelek olyan 3-400 évig vannak. És akkor mindig átmásolták őket. Tehát, hogy azt csinálták, hogy mielőtt széthullottak volna, akkor átmásolták őket következőre.
És akkor azok
már valakik? Tehát, hogy vannak ilyen könyvtárak. Egy rész, amikor volt a Mohamedán uralom Indiában, akkor a Mohamedán uralkodóknak ez volt az egyik szadonájuk, hogy a könyvtárakat égették fel. És akkor elég sok minden elveszett. De voltak olyan könyvtárak, amik megmaradtak. És azért is nekünk az egyik, a fő szentírásunk az a Simad Bhágavatam, mert az az egyik olyan purána, ami teljes egészében megvan. Van. Mert vannak olyanok, amik már elvesztek emiatt, hogy Aurangzeb főleg, aki gyújtotta fel sorba a könyvtárakat.
Van neki nagyobb lesz a visszahatása, ugye?
Igen, az komolyan. Tehát, hogy ez... Ő neki tartós beutalója van. Tehát, hogy az igaz, hogy a védikus írásoknak egy része nincs meg. De... Azok a védikus írások, igazából ezek a védikus írások olyan sok, hogy az embernek nem lenne ideje rá, csak én egyszer elkezdtem nézni a nevüket, csak a könyveknek. És akkor így olvastam fel, de tehát, hogy csak a címüket felolvasni, az rengeteg idő, és akkor még az ember nem is nyitotta ki őket. Tehát, hogy valakinek érdekel. Valakit érdekel, nekem a világ egy része megvan a számítógépemen, vagy megvan ez a Ganguly féle Mahabharat is, ami egy teljes Mahabharat. De kicsit nehezebb az angolja, mert ilyen régiesebb, mert az 1800-as évek végén lett lefordítva, és akkor így az angol is egy ilyen régiesebb formában van benne. De hogyha valaki még nem tud olyan jól angolul, akkor azt javaslom, hogy ezt a lecke sorozatot meg lehet hallgatni, amit
akkor ennek az angolnak ezt az eredetét, abból vettek a legfontosabb dolgokat, és akkor fordították a magyarul.
Amit a Krisna Dharma Prabhu csinál? Igen, tehát hogy ez egy ilyen sűrítettebb verzió, tehát hogy a lényegét. Igen. még sűrítettebb verziója az a vékonyabb maharad. De az eredeti az nagyon hosszú, az nem is tudom, 100 000 vers talán. 100 000 vers. Hát, hogy ez sok. Igen?
Srila
már jársz, hogy
miért
nem
adja ki újra az egészet?
Nem adja ki újra az egészet? Igazából itt van nekünk a lényeg. Tehát ugye a lényeg nekünk megvan. De a védek megvannak, tehát nem azt jelenti, hogy nincsenek meg. De lehet, hogy pont nekünk. Mi most nem tudunk hozzáférni. De igazából, mert a Kali Yugában ez szokott lenni. Tehát, hogy Kalinak az a dolga, hogy csináljon Kali Yugát. És a Kali Yuga Jugát úgy lehet jól csinálni, hogy a védák akkor el vannak pusztítva, mert akkor az emberek, hogyha ezek nincsenek elpusztítva, akkor menedéket tudnak venni a védáknál, és akkor hogy lesz Kali Yuga. Akkor Kali igazából ezen dolgozik. De nekünk igazából az egész védákra nincs is konkrétan szükségünk, mert egyrészt nincs annyi időnk, hogy elolvassuk, és megmondom, a védáknak a lényege a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. És hogyha mi ezt tanulmányozunk, és ezt próbáljuk alkalmazni az életünkben, az nekünk elég, hogy vissza tudjuk menni Krisnához. Mert védák az azt jelenti, hogy tudás. Ugyanígy, hogy mintha valaki bemegy egy könyvtárba, akkor olyasmi a védák is, hogy egy hatalmas könyvtár, de abban van logika, orvostudomány, hadtudomány, építészet, tehát, hogy ezek mind tudományágak. És ennek a védáknak a nagy része igazából ez anyagi tudás. Hogyan kell imádni ezeket és ezeket a félisteneket, hogy valaki anyagi eredményeket érjen el, anyagi boldogságot. Hallottam egy leckét, és akkor ott mondta az egyik lelkitanító mester, hogy a védák nagyon kifinomult reklámok. Reklámozzák, hogy lehet boldogulni az anyagi világban. És akkor megkérdezhetné valaki, hogy miért csinálják ezt a védák. Mert van, amikor az ember olvassa a védákat, és szinte csábítják az anyagi eredményekkel. Hogyha ezt és ezt az áldozatot bemutatod, akkor nagy gazdagságra teszel szert. Ha ezt és ezt az áldozatot bemutatod, akkor szép feleséged lesz. Hogyha ezt bemutatod, akkor sok fiad lesz, stb. Stb. Hogyha ezt és ezt, hogyha Vivasvánt, a napistent imádod, akkor egészséges lesz a tested. És akkor ezek mind anyagi áldások. De akkor feltesszük a kérdést, hogy miért van benne, a védáknak a nagy része az erről szól. Miért szól erről?
Mert mi közelebb juthatunk Istenhez.
Közelebb juthatunk Istenhez. Miért?
Mert fokozatosan jobb dolgokat kapunk, és a védák elég közelebb
mennek Krisnához. Fokozatosan jobbnál jobb dolgokat kapunk. Igen, mert a védák, mert azért ajánlják ezeket az anyagi eredményeket a védák, mert az embereket ez érdekli. És akkor a védák ajánlanak egy módszert arra, hogy valaki el tudja érni ezeket a szentírások követésével. És akkor hitet fejleszt ki a szentírásokban, hogy igen, akkor követtem az ajurvédának az elveit, és akkor meggyógyultam. Igen? Hogyha egy ilyen társadalmi rendszert alkotunk, mint a Varnásram Dharma, akkor működik egy társadalom. Hogyha így és így építem fel a házamat, a vasztusászra szerint, akkor ez nagyon kedvező lesz minden szempontból. És akkor az embereknek növekszik a hitük a védákban. És akkor utána a védáknak a tanulmányozói, a védák mindig áldozatok végzésére buzdítanak. De az áldozatok végzéséhez áldozatokat csak a brámanák tudnak bemutatni. A brámanák bemutatják az áldozatokat, de akkor társul a brámanákkal, hallja a szentírásokból, hogy jók ezek az áldozatok, de ez még csak a kezdet. Még jobb, hogyha az ember, hogyha kap valamilyen eredményt az áldozatból, akkor az felajánlja legalább egy részét az Úr Visnunak. Mert bármilyen félt imád is valaki egy áldozat folyamán, akkor az első felajánlást mindig Visnunak kell. és csak utána az adott félistennek. És egy idő után, hogyha figyel valaki, akkor rájön, hogy Vishnu adja az áldást, vagy a lehetőséget az áldást az összes félistennek. Akkor miért nem imádjuk inkább Vishnut? És akkor az emberek elkezdik Vishnut imádni, de még mindig ott vannak az anyagi vágyaik. Hogy igen, én ajánlok valamit Vishnunak, de én akarok valamit magamnak. Ezt úgy hívják, hogy karma jóga, de ez nem tiszta, ezt úgy hívják, hogy szakám karma jóga. Az első az karmakánda volt, hogy az ember csak saját magának akar valamilyen érzékelítést, és akkor szakám karma jóga. És akkor egy idő után, akkor már az egész eredményt ajánlja Vishnunak, de még mindig ragaszkodik magához a tevékenységhez, amit csinál. És akkor, ahogy tanulmányozza a szentírásokat, fellép a Gyána Jóga szintjére, majd az Astanga Jóga szintjére, hogy meditál is az Istenség személyiségén, és akkor hosszú-hosszú idő után eljut a Bhakti Jógához. De nekünk nincs ilyen sok időnk, hogy ezen a hosszú folyamaton végig menjünk, mert ez egy közvetett út. A Védák útja, az egy közvetett út. De amit mi gyakorlunk, az odadó szolgált, vagy Krisna tudat, ez közvetlen út. Mi nem tanulunk annyira ajurvédát, nem tanulunk annyira logikát. Igaz, hogyha valaki még nem is tudja a szanszkrit írásjeleket leírni, akkor is tudja olvasni a Bhagavad Gita-t, mert le van fordítva a Srila Prabhupada magyarázataival. Tehát az a tudás, ami benne van a Bhagavad Gita-ban, elérhető a számunkra. És ezért igazából nincs rá szükség. De mint kulturális szempontból akkor van Indiában, sok helyen alkalmazzák mai napig, és sok nagyon praktikus része van. De sajnos a Kali Yuga miatt, és ezeknek a Mohammedan uralkodóknak a áldatlan uralkodása miatt egy jó rész elveszett a Védáknak. De a lényeg az megvan. Igen, van, amikor az emberek akkor elkezdenek problémázni ezzel, hogy nincsenek olyan régi leletek, nincsenek, nem tudom, több éves könyvek. De volt egy... De hogyha lennének, azt se fogadnák el. Volt a Krisna Prabhu mondta, hogy vannak nagyon régi leletek, amit feltárnak. És megvizsgáltak, van egy, most mondom, egy templom, megkérdezem tőle. Kanyakumárinál van egy templom, ez a Indiának az alja, van egy templom, ahol járt az Úr Rámacsandra is. És az a templom az mai napig megvan. És Úr Rámacsandra 2 millió évvel ezelőtt volt itt. És akkor voltak régészek, akik csináltak ilyen C14 vizsgálatokat annál a templomnál. És a C14 vizsgálat kiderítette, hogy tényleg több millió éves ez a templom. De ez nem fér bele a modern logikába, és mondta a Krisna Prabhu, hogy ezt úgy csinálják, hogy egy pár nullát levágnak a végéből, és akkor 2 millióból lesz 2000, és az még talán belefér. Tehát, hogyha kinyitjuk például a Druta Karma Prabhunak a könyvét, az elfeledett, hogy is milyen is a címe? Magyarul, ami a másik címe van, de végül tiltott régészet. Ott felsorol majdnem 1000 ilyen leletet. Ami arról szól, hogy a modern ember már több millió évvel ezelőtt létezett. Hogyha ma kinyitunk egy biológiai könyvet, akkor arról van szó, hogy nem tudom, pár ezer évvel ezelőtt még csak majmok voltak. Vagy ilyen homo erectus, vagy ilyen ősemberek. A probléma ezzel csak az, hogy rengeteg lelet van, ami ennek az ellenkezőjét bizonyítja. És nem hogy csak egy, hanem nagyon sok. És ott vannak ezek a leletek a múzeumokban, mert Druta Karma Prabhu részletesen vizsgált ezeket. És mindegyik ilyen leletet nem hoznak nyilvánosságra, mert ez ellene megy a mai elméletnek, a fajok eredetében megjósolt elméletnek. És akkor azok a tudósok, akik ezeket próbáltak publikálni, akkor elvesztették az állásukat, mert komolytalanok. Ugye hogy lehet egy templom 2 millió éves. Majd, tehát, hogy olyan leletek voltak, hogy mai ember koponyák, vagy ember csontvázok több millió éves rétegekből. És az azt jelenteni a mai régészet szerint, hogy ezek a leletek több millió évesek. De mivel nem lehetnek több millió évesek, az azt jelenti, hogy ezek nem jók, ez valami tévedés. És akkor berakják a múzeumnak a pincéjébe, hogy most ezt találta, ez meg ez a tudós, de ez nem illik be a képbe. És rengeteg ilyen van. És mondta, hogy Mohenjo-Daronál is megtalálták a leleteket, megvizsgálták, kiderült 600 ezer éves. Nem lehet, amikor kicsit megkozmetikázták az adatokat. Hát, hogy lehet bármikorra, mert vannak ilyen adatok, de mivel nem fogadják el, és hogyha valaki azt meri mondani, hogy ez 600 ezer éves, akkor csak kinevetik, hogy ez csak butaság, tehát hogy ez nem ért hozzá. Drutakarma Prabhu? Ő Srila Prabhupádnak az egyik tanítványa. Amerikában él, Los Angelesben volt itt pár hónappal ezelőtt. Vyasa Pujján volt itt?
Michael Krémo.
Igen, tehát hogy ő időnként így jár Magyarországra. Volt, hogy 10 évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen, hogy mentünk körbe vele, különböző városokba, és intézett egy ilyen nyílt kihívást a darwinistákhoz. Emlékszem, itt volt a Orvosi Egyetemen, az nem is 10 éve, 15 éve ezelőtt volt. És akkor volt egy darwinista, aki elfogadta a meghívást. De nem tudott semmit mondani az érveire, csak mindig próbált kitérni, és próbálta valahogy nevetségessé tenni azokat az állításokat, amit mond, mert hogy annyira nem élnek bele. De nem tudott igazából semmi lényegeset mondani, mert amiket mondott, azok a tények, adatok. Tehát, hogy tudományosan feldolgozott adatok. De nem fogadják el azért, mert ilyen nem lehet. Miért? Mert nem lehet.
Tehát, ha elfogadnák, összeomlan az egész rendszer, ami tanítanak. Az egész minden.
Igen, persze. Hát, meg van egy másik dolog, amit tudni kell, hogy ezek a tudósok, ezek szintén emberek. Az azt jelenti, hogy nekik meg kell élniük, és kell, hogy fenntartsák a családjukat, és hogyha ők azzal szembesülnek, hogyha ezeket mondják, akkor elveszítik az állásukat, vagy nem fogják őket komolyan venni, kirekesztik, akkor nem fognak ezzel foglalkozni, mert ez nem éri meg. Tehát, hogy a tudósoknak egy része olyan, aki tényleg az igazságot keresi, a másik része meg olyan, hogy tudok megélni a tudományból. És hogyha úgy tudok megélni a tudományból, hogy a Darwinnak az elméletét hangsúlyozom, akkor azt kell hangsúlyozni, mert ez a munkám. És hogyha azt tapasztalnák, hogyha ennek az ellenkezőjét mondanám, és akkor elveszteném a munkámat, akkor az nem praktikus. És volt ismerkésnökről beszélt ilyen tudósokkal, vagy tanárokkal, akik mondták, hogy ha ezt én mondanám, elveszteném az állásomat. És akkor nem mondják. Még hogyha el is fogadják, hogy ez igaz lehet. Aztán vannak olyanok, akik még nem is hajlandóak belemenni, de vannak, akik elfogadják. Mert van egy ilyen tudásszűrő. Drutakarma Prabhu úgy fogalmazott, hogy egy tudásszűrő, ami elfogadja azokat a leleteket, amik beillenek a mai képbe, és ami pedig nem illik be, azt pedig félreteszik. Isvara Krisna Prabhu mondta nekem, hogy azok a leletek, csontok, amik a darwinizmust tehát alátámasztják, az 1 milliárd asztalnyi területen elférnek. Rá lehet tenni. Úgy, hogy nem pakoljuk egymásra őket, csak egymás mellett elférnek azok a leletek. És azok a leletek, amik ennek az ellenkezőjét bizonyítják, az sok tonna. De van egy, ezt kell tanítani, mert ennek van egy tudomány, az mindig alá volt rendelve a politikának, és akkor ez van. Jó, Hol tartottuk? Kiolvasott utoljára? Megkérjük a Kumáni Materit, hogy olvassa fel nekünk a következő verset. Azt is lehet így. Olvashatunk a Simad Bhagavatamba is, hogy valaki saját családtagját is hajlandó megölni, nem kell messzire menni. Prahlád Maharádzsot meg akarta ölni saját apja Hiranyakasipu, mert nem volt hajlandó engedelmeskedni neki. És Arjuna nem akart egy ilyenben részt venni, hogy őt nem érdekli az érzékelégítés, inkább lemond a trónról, vagy lemond a királyi boldogságról, csak ne legyen ez a vérontás. Olvassuk tovább. Verben nagyon lényeges, hogy Arjuna félredobja íját és nyilát. Arjunának volt egy fogadalma, hogyha valaki azt kéri tőle, hogy tegye le az íját, akkor azt az embert meg fogja ölni. És akkor most kiesik a kezéből az íj. És volt egy eset a Kurukshetrai csatában is, hogy már ment a csata. És Yudhisthir harcolt Karnával, és Karna igazából legyőzte Yudhisthirt, de Karna nem ölte meg Yudhisthirt, hanem csak megszitta, és mondta neki, hogy te egy gyáva, gyenge alak vagy, nem is vagy érdemes arra, hogy megöljelek. És akkor megszégyenítette Yudhisthirt. És akkor Yudhisthirnek ez nagyon fájt, és amikor Arjuna tudomást szerzett arról, hogy a bátyja majdnem meghalt, akkor rögtön odaszaladt a Yudhisthirnek a sátrához, és akkor Yudhisthir ott volt a sátorban, sok sebe volt, és akkor Yudhisthir azt gondolta, hogy Arjuna megjelent a sátránál, hogy bosszút állt Karnán. És akkor kérdezte, hogy megölted-e a Karnát, és akkor mondta Arjuna, hogy hát nem, csak most jöttek megnézni, hogy mi történt veled, hogy életben vagy még egyáltalán. És Yudhisthira annyira bosszús volt, hogy akkor mondta Arjunának, hogy akkor inkább tedd le az íjadat, dobd le az íjadat, akkor semmire se vagy jó, még meg se tudtad ölni Karnát. És akkor Arjunának volt egy fogadalma, hogyha valaki azt mondja neki, hogy dobja le az íját, akkor azt a szemét meg fogja ölni. És akkor egy Arjuna kezdte egy kihúzni a kardját, és akkor elkezdett menni Yudhisthira felé. És akkor így Krishna megállította, mondta, hogy ez nem egy jó mód, így betartani a fogadalmat. De, és akkor mondta, és utána Yudhisthira bocsánatot kért Arjunától, akkor mondta neki, hogy többféleképpen lehet megölni valakit. Mondta neki, hogy egyrészt meg lehet ölni fizikailag, de mondta, hogy egy kszatria számára a gyalázás az rosszabb, mint a halál. És akkor azt mondta Krishna Arjunának, hogy akkor hogy gyalázza Yudhisthirt. És akkor mondta Arjuna, akkor felelevenítette ezeket az eseményeket a kockajátékkal kapcsolatban, hogy ott hogy Yudhisthira miatt, hogy meg voltak szégyenítve, és akkor ezt lecsetelte neki egy darabig. És akkor egy idő után mondta Krishna, hogy most már elég lesz. És akkor utána Arjuna bocsánatot kért Yudhisthirtől. De látjuk, hogy de Arjuna annyira elkeseredett, annyira elveszítette az erejét, hogy akkor ő maga félredobta az íját. És akkor ebből az első fejezetből több mindent kell tanulnunk. Itt olvastuk az utolsó versben, hogy azt mondja Srila Prabhupáda, hogy Arjuna képesített arra, hogy megkapja az Úr kegyét, ugye, hogy is fejezi be? Egy ilyen kedves és látszívű bakta, aki odaadással szolgálja az Urat, érdemes arra, hogy megkapja az önvalóról szóló tudást. És nekünk is ahhoz, hogy felkészüljünk arra, hogy meg tudjuk kapni Krisnáról szóló tudást, akkor nekünk is egy olyan helyzetbe kell lenni, mint Arjuna, hogy mi is tudjuk, hogy nagyon gyengék és nagyon elesettek vagyunk. Ebben a helyzetben Arjuna a hatalmas kszatria hős, aki bárkivel ki tudott állni, akkor elvesztette az erejét, és igazából ott sírt a harci szekéren, hogy nem tudta, hogy mit csináljon. És nekünk is ahhoz, hogy igazából meg tudjuk közelíteni Krisnát, meg kell ismernünk azt, hogy nem tudjuk megoldani a problémánkat, mint Arjuna. Mikor pont ma reggel tartott elő Gauramani Prabhu lelkét, hogy a büszkeségnek van két arca. Az egyik arca az, amikor valaki azt gondolja, hogy én meg tudom csinálni a saját erőmből, és a másik az, hogy én nem tudom megcsinálni, mert nekem nincs hozzá saját erőm. De mind a kettő igazából büszkeségről szól. Az igazi alázat az azt jelenti, hogy én magam jelentéktelen vagyok, de hogyha kapok felhatalmazást Krisnától, akkor ennek a felhatalmazásnak a kegyéből meg tudom csinálni. Önmagamtól nem, de Krisna kegyéből meg tudom csinálni. De hogyha kéne végeznünk Krisnának a szolgáltát, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk megcsinálni, az azt is jelentett, hogy nem akarjuk elfogadni Krisnának a felhatalmazását. Mert akkor én, az, hogyha valamit meg kell próbálni, akkor nem biztos, hogy fog elsőre sikerülni. És akkor nem akarom kockáztatni a sikertelenséget. Ezért inkább nem csinálok semmit.
Nem egyetlen
tétlenséggel?
Tétlenséggel.
Nem pont tétlenség, mert az ember ott, amikor úgy látja, hogy ez sikerülni fog, vagy fog valamilyen anyagi hasznot hozni a számára, akkor megcsinálja. És ha úgy látja, hogy ez az ő számára nem hoz anyagi hasznot, vagy anyagi eredményt, akkor nem csinálja meg. Itt pont arról van szó, hogy Arjuna saját magáért nem harcolt volna. De akkor Krishna akkor prédikál neki, hogy harcolj azért, mert én azt akarom, hogy harcoljál. És hogyha meglátjuk a, megnézzük a Bhagavad Gita-t, itt az első fejezetben Arjuna sorolja az érveit, hogy miért ne harcoljon. Ki emlékszik, hogy milyen érveket hoz fel Arjuna Krisnának, hogy miért ne harcoljon?
Mikor vallástalanság lesz, akkor...
Vallástalanság lesz, igen. Igen, az ugyanaz. Igen, erről volt szó. Tehát, hogy ez, hogy a családi hagyományok kivesznek. Igen, miért? Nem? Nem akartunk harcolni? Ez egy téma volt.
Hát, mert egy családi nem akar harcolni.
Igen, mert miért nem akart volna? Indokolt ez.
Szereti őket.
Szeretik őket, mert akkor...
És őket látjuk, bátyjuk.
Mert akkor nem tudja élvezni az életet. Igazban, hogyha ebben a nagy csatában mindenki meghal, akivel én együtt élveztem az életemet, akkor kivel fogom élvezni az életet? Ez a egy másik ok. Akkor nem tudok élvezni, hogyha megölöm a családtagokat. Milyen ok van még? Lehet, hogy ez legyen egy házi feladat, hogy mindenkinek házi feladat, hogy akkor megnézzük, hogy Arjuna milyen kifogásokat hozott fel arra, hogy miért ne harcoljon. És hogyha meglátjuk, akkor igazából azt fogjuk tapasztalni, hogy a világon mindenki követi a Bhagavad Gita-t. Van, aki az első fejezetet követi, hogy miért ne kövesse Krisnának az utasításait, és a bakták a hátra lévő 17 fejezetet, amikor Krisna mondja, hogy hogyan kövessék őt. Tehát, hogy így vagy úgy, de mindenki követi a Bhagavad Gita-t. De az a lényeg, hogy nekünk nem az első fejezetben Arjuna kifogásait kell követnünk. Jó. Vannak-e kérdések esetleg az első fejezettel kapcsolatban, amit ma hallottunk azzal kapcsolatban?
Hogyha Arjuna tiszta bhakta volt, akkor miért tette fel ezeket a kérdéseket, mert hát tiszta bhakta az egész Bhagavad Gita-t tudja megvalósított tovább.
Dávid akar válaszolni a kérdésre.
Hát azért, mert Arjuna minket képvisel, és nem akar segíteni a kérdésében.
Igen, tehát, hogy Arjuna a mi érdekünkbe teszi. Krisna egy ilyen helyzetbe hozta Arjunát, mert el akarta beszélni a Bhagavad Gita-t. És akkor Arjuna volt a Bhagavad Gita-nak a tanító, tanulója, és akkor ő minket képvisel.
És Arjuna érezte ezt a vágyát Krisnának, és akkor azért...
Krisna bárkit berakhat illúzióba, de ez a fajta illúzió, amiben Arjuna volt, ez nem a külső energiának, hanem a belső energiának az illúziója.
Ez egy yoga mája.
Ez egy olyan fajta mája, amiben Arjuna került, ami a belső energia hatás alatt volt, de bennünket képviselt, hogy ne kövessük Krisnának az utasítását. Ez egy érdekes. Krisnának van két energiája, vagy két tudatállapot. Az egyik a szarvagja, és akkor a másik a mugdata. A szarvagja azt jelenti, hogy amikor Krisna mindenről tudatos, és tudja, hogy ő az Istenség a felsőbb személyisége. És mugdata az a állapot, amikor elfelejti, hogy ő Isten, és csak belemerül a keftelésének az élvezetébe. És akkor Vishwanath Chakravarti Thakur teszi fel a kérdést, hogy akkor ez hogy van. Hogy akkor, hogyha azt nézzük, hogy Krisna szarvagja, és Yashoda mama felveszi a botot, mert Krisna eltörte a vajas edényeket, akkor Krisna most csak eljátsza azt, hogy ő fél, de igazából nem fél, mert tudja, hát én vagyok Isten, és akkor Yashoda az én szolgám, akkor most miért féljek? De hogyha azt nézzük, hogy Krishna gyerekként játszik, de hogyha ő nem tudatos arról, hogy ő Isten, akkor csak a istenség személyiségének a lillája csak le van húzva az anyagi szintre, hogy mint egy anyagi anya és fiának a cselekedete. És akkor mondja Viswanath Chakravartikor, hogy se egyik, se másik. Ami Krishnának van, ez a kettő az egyszerre jelen van. Egyszerre szarvogja, és egyszerre búdata. Tehát, hogy és ezt hogy lehet megérteni, ez kicsit felfoghatatlan a számunkra. De még vannak más olyan tulajdonsági Krisnának, ami számunkra felfoghatatlan. Tehát, hogy egyszer, ugyanígy Arjuna is egyszerre tudatában van annak, hogy ő tisztogatta, de mivel Krisna belehelyezte egy ilyen helyzetbe, hogy akkor neki tapasztalnia kell ezt, akkor mind a kettő ott van. Tehát, hogy a mi szempontunkból mi általában illúzióban vagyunk, és akkor azt gondoljuk, hogy Arjuna ugyanúgy van illúzióban, mint ahogy mi vagyunk illúzióban. De ez nem pont ez a fajta illúzió, ha bár annak tűnik. Igen?
Ezt lehetne hasonlítani egy számítógépes tárgyékhoz, valaki tud a számítógépet?
Ezt én nem tudom, hogy elsőre. Ezt én nem tudom elsőre, hogy lehet-e. Hogy Arjuna, amit mondott Dávid, az helyes, hogy Arjuna bennünket képvisel. Tehát nekünk akkor, és nagyon fontos Arjunának a hangulata, főleg majd a második fejezet így fog kezdődni, hogy nekünk ahhoz, hogy meg tudjunk hódolni, akkor el kell sajátítani Arjunának a hangulatát. És amiről már korábban beszéltünk, hogy ez az alázat. Tehát az a kulcs, hogy be tudjunk hatolni a Bhagavad Gita-nak a misztériumába, egyrészt, hogy énekeljük Krisnának a szent nevét, és ezt alázatos hangulatba kell tennünk. És hogyha így énekeljük Krisnának a szent nevét, akkor a Bhagavad Gita fog lépésről lépésre fel tud tárulni előttünk. És az, hogy meg tudjuk érteni a Bhagavad Gita-t, van még egy kulcs dolog, amit úgy hívnak, hogy Paribhasa Sutra. Paribhasa Sutra az azt jelenti, hogy egy olyan vers, ami igazából annak egy műnek a fő verse, és minden vers e körül a vers körül kering. Paribhasa az azt jelenti, hogy ami körül van a többi vers. És ugyanígy a Bhagavad Gita-nak is van egy Paribhasa Sutrája, ez a tizedik fejezetben van, tizedik fejezet, nyolcas verse. Megkérjük az Ivet Motorit, hogy olvassa fel nekünk ezt a verset. Tizedik fejezet, nyolcadik verse. A szanszkritot is legyen szíves. Addig, hogy az adhat védában. Ez egy pár mondat.
A művelt bölcs, aki gyakorlatilag tanulmányozta a védákat, olyan hiteles forrást tartott szertudásra, mint az Úr Csétanya, valamint tudja, hogyan alkalmazza ezeket az ismereteket, megérti, hogy Krisna az eredeti mindennek, s a lelki és az anyagi világokban egyaránt, így rendíthetetlenné válik a legfelsőbb akkor odaadó szolgálatában. Egyetlen ostoba ember, és semmilyen képtelen magyarázat nem térítheti le útjára.
Köszönöm szépen. Itt mondja Srila Prabhupáda itt a magyarázat elején, hogy ha megértjük azt, hogy megérti, hogy Krisna az eredete mindennek, a lelki és az anyagi világokban egyaránt, és így rendíthetetlenné válik a legfelsőbb úr szolgálatában. Ez a vers, amellett, hogy a Bhagavad Gita-nak a Paribhasa szutrája, az arról is szól, hogy hogyan tudunk rendíthetetlenné válni, hogyan tudjuk elérni ezt a nista szintet az odaadó szolgálatban. És akkor itt mondja, hogy aham szarvasya, hogyha valaki megérti, hogy minden kapcsolatban van Krisnával, Krisna az eredete mindennek, a lelki világnak, az anyagi világnak az ő az eredete, és hogyha mi kapcsolatba tudunk kerülni Krisnával, akkor rendíthetetlenné válunk. A jelenleg az a problémánk, hogy kapcsolatban vagyunk az anyagi világgal. Ezért a lelki gyakorlatok úgy kezdődnek, hogy mi próbáljuk ezt a kapcsolatot az anyagi energiával csökkenteni. Ezért követjük a szabályozó elveket, hogy nem szabad húst tenni, nem szabad szexuális életet, tiltott szexuális életet élni, alkoholt vagy önmérgezést folytatni, szerencsejátékot végezni, mert ha követjük ezeket, akkor ez csökkenti az anyagi energiával való kapcsolatot. És emellett pedig erősítjük a Krisnához való kapcsolatunkat azáltal, hogy énekeljük a Szentnevet és hallunk róla a Szentírásokból. És hogyha ezt megértjük, hogy minden belőle árad és minden tőle jön, akkor ez mit jelent? Mindennek ő az eredete.
Folyamatosan rágondolunk.
Folyamatosan rágondolunk, igen, az mit jelent?
Ez Krisna, a levegő, mindenki is.
Igen, egy szempontból. Az azt jelenti, hogy nekünk nem kell senki máshoz fordulnunk, csak Krisnához. Szóval mindennek Krisna, mert mi akarunk dolgokat itt az anyagi világban. Ezt akarunk, azt akarunk, azt akarunk. Hogyha megértjük, hogy amit akarunk igazából, az mind Krisnától származik, akkor nekünk nem kell külön-külön sehova menni, hanem nekünk Krisnához kell menni, mert ő az eredete mindennek. És hogyha ezt megértjük, itt mondja a vers, hogy iti matvá, aham szarvasya prabhavo, matta szarvam pravartate, iti matvá az azt jelenti, hogy aki tudja ezt, hogy minden belőlem árad, az bhajante mám, az imád engem teljes szívből és szeretettel. Tehát, hogy ha valaki tudja ezt, akkor ő tudja igazából imádni és szeretni Krisnát. Tehát, hogy nekünk az odaadó szolgálatunkat úgy kell végeznünk, hogy akkor ezt megértsük, hogy Krisna mindennek a forrása. És akkor a további fejezetek, amit elkezdett mondani István, igen, hogy Krisna víz íze, a nap és a hold fénye, ez az egyik lépcsőfok abban, hogy megértsük, hogy Krisna mindennek az eredete. Mert mit jelent a víznek, mi a lényege?
Az íze.
Víz? Miért az íz a lényege?
Az Krisna. Én vagyok a víz íze.
Miért?
Mert az nyilvánunk meg benne.
Miért iszunk vizet?
Szomjasak.
Igen. Tehát a víznek a lényeg az, hogy csillapítja a szomjunkat. És azért szeretjük a víznek az ízét, mert ez csillapítja a szomjunkat. És ezért a víznek az íze az Krisna. Egyszer Srila Prabhupád ment a tanítványival a tengerparton, és akkor jött egy ember velük szembe, aki részeg volt. És akkor ott egy boros üveggel ott jött szembe, hajnalba, ugye akkor ért vége a mulatságnak. És akkor odaszólt Prabhupádhoz, hogy látta, hogy akkor krisnások, ismerte a krisnásokat, akkor én hogy tudok Krisnára gondolni, vagy valamit ilyesmit mondott, igen, hogy én hogy tudnék krisnás lenni? Igen, ezt mondta neki. Hogy tudnék krisnás lenni? És akkor így lobálta az üveg volt a kezébe. És akkor mondta neki Prabhupád, hogy amikor iszod a bort, és érzed az ízét, akkor gondold azt, hogy az az íz az Krisna. Mert miért isz oda bort? Mert akarsz egy jó ízt tapasztalni. És mindennek a lényege az Krisna. És akkor Srila Prabhupád mondja tovább, hogy mi a lényege a napnak. A napnak az a lényege, hogy fényt ad és meleget ad, és tudunk élni. És az a potencia, az a lényeg, az az erő, az Krisna a napban. Mi a lényege bármilyen dolognak? Minden dolognak van egy funkciója. És az az energia, ami kijön abból a tárgyból, az Krisnából, Krisnától jön. Az atomok nem tudnak működni, amíg nem lép bele Krisna, mint felső lélek. Akkor olvassuk a harmadik énekbe a teremtést, és akkor ott van egy probléma a teremtésben, hogy az anyagi világnak az alkotó elemei nem keverednek egymással, nem lépnek kölcsönhatásba. Csak akkor kezdnek kölcsönhatásba lépni, amikor Krisna belelép az anyagi elemekbe. Ugyanígy, amikor bennünket vonz az anyagi energia, igazából az anyagi energia nem tud vonzani bennünket. Csak akkor tud vonzani, hogy Krisna belelép az érzéktárgyakba, az ő potenciájával, és azt tud bennünket vonzani. És amikor megértjük azt, hogy minden, amit akarunk, az igazából Krisna, akkor nem kell közvetve Krisnához menni, nem kell az anyagi energián keresztül Krisnához menni, mert nekünk igazából Krisna kell. Csak fel kell adni ezt a lázadó természetünket. Hát azért vagyunk itt az anyagi világban, mert fellázadtunk Krisna ellen, hogy az miért ő Isten, miért nem mi. De hogyha ezt a lázadó mentalitásunkat akkor visszafordítjuk, hogy elfogadjuk, hogy Krisna Isten minden belül árad, mind az anyagi világban, mind a lelki világban, akkor nekem nem kell sehol máshol menni, csak hozzá. És igazából ez a Bhagavad Gita-nak a kulcsverse. És a kulcsvers az azért van minden egyes írásban, hogyha valamilyen ellentmondást tapasztal az ember, vagy valamit nem ért, akkor ez a kulcsvers segít elmagyarázni, hogy ez pont mit jelent. És minden írásban Bhakti Rasamrita Szindúnak van egy kulcsverse, a nyelvilásit a Sunyam Gyanakarmádia Návritam, ugyanúgy a Isopanishadnak is van egy kulcsvers, és minden írásnak van mongolos versenyek, az Csétanya Csaritamritának, Anarpita Csarimcsirát, Karunájávat írnak aló, hogy a Simad Bhagavatamnak azt hiszem, vakták talán tudják a kulcsversét, az Krisna Stubbhagaván szóljon. Tehát Simad Bhagavatamnak az a kulcsvers, Krisna az Istenségek felsőbb személyisége. Amikor van a harmadik énekben, Szuta Goszvámi felsorolja az inkarnációkat, akkor ott van a inkarnáció felsorálása után, mondja, hogy de Krisna, ő nem egy inkarnáció, hanem minden inkarnációnak a forrása. Krisna Stup Bhagaván Svayam. És az egész Srimad Bhagavatam igazából ez bizonyítja, hogy Krisna az Istenség legfelsőbb személyiség. Ugyanígy ez a Bhagavad Gita-nak pedig ez a Paribhasa Sutrája, hogy minden Krisnából árad, és hogyha mi tudjuk ezt, akkor teljes szívből odaadóan szolgáljuk Krisnát. És a Bhagavad Gita az erről szól, hogy ezt megértsük, hogy Krisna mindennek az eredete. Jó? Kérdés ehhez?
Az is a Fanisodnak melyik a Paribhasa Sutrája?
Paribhasa Sutrája, ez az első vers. Vissába szinten a szemünknek nincs elcsövetjelni.
Az nagyon prédikálni, ez egy szemünk.
Vissába szinten?
Igen, meg az angolban az invokációval.
Igen, hol van? Befelelődött a Vörössággal az Ompurna verset. Azt mondta Gulandarító, hogy egyszer olvasta a fordítását, és hihetetlen az agyvaságban. Jó, akkor, hogyha nincs kérdés, akkor a következő alkalom az két hét múlva lenne, szombaton, február 13-án. Nem tudom, hogy előre látható, az jó mindenkinek. 9 órakor folytatjuk, de azt hiszem nem fogunk 4 órára befejezni, mert a második fejezet az 72 versből áll. Ez csak 46-ból, tehát hogy itt változik azért az idő, nem mindegy, hogy hosszabb egy fejezet, vagy rövidebb egy fejezet. Akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Zantarácsimat, Bagó Erméteti, Sila Prabhupádi, Gyányi Tegóra, Kivonadi.